Mai vasárnapi alkalmunkon szokásunk szerint szeretném folytatni Máté evangéliumát. A 26. fejezet 30. versétől szeretném felolvasni, a 35-tel bezárulak, tehát Máté 26, 30, 35. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájjuhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá: ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki: bizony mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt: ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Még szeretném a párhuzamos igehelyek közül, Lukács evangéliumából, a 22. fejezetből, a 34. verstől hozzáolvasni, tehát Lukács 22.34-től. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt: Uram, kész vagyok veled akár a börtönbe, vagy a halálra is. Jézus azonban ezt felelte: mondom néked, Péter, nem szólal meg a kosma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Amikor készültem erre az alkalomra, ugyanaz a gondolat volt többször bennem, hogy ez is egy olyan ige szakasz, amely sokszor hangzik, sok elemzés szólt már erről, sok mindent tudunk róla, sok mindent tapasztaltuk ennek az igazságát, és mégis mennyire nehéz összefoglalni, mégis nehéz valahol megérteni és továbbadni azt, amit Jézus itt átélt, annak a párbeszédnek a valóságát. De ha mi ezt nem akarjuk megérteni, ha mi ezt nem akarjuk személyessé tenni az életünkben, ezt az egész fejezet szakaszt, akkor bizony Jézus kereszt halála az semmit nem ér a számunkra. Ha a benne lévő igazságokkal nem találkozunk személyesen, akkor Jézus kereszt halála még nem ért el a szívünkünk. Annak az ereje még nem szabadított fel minket a bűneinktől. Talán az első gondolat, az első summázata ennek a szakasznak, de ha egy picit szeretném kibontani, akkor az előzményekhez kell visszamenni. Azt láttuk az előző alkalommal, hogy Jézus kijelenti magát, új szövetséget köt a tanítványaival. Ez a szövetség megkötetett, de a bárány még nem áldoztatott föl. Az a vér még nem ontatott ki, az a test még fizikailag nem töretett meg, amiről Jézus Krisztus beszél, hogy ő ezt majd meg fogja tenni, értünk. Nem tudom, hogy a tanítványok mennyit érthettek meg mindabból, ami ott elhangzott. Nem tudom, hogy mennyire tudták úgymond összerakni azt a képet, ennek az utolsó hétnek a történéseit, ennek az utolsó napnak a történéseit. Nem tudom. De olyan csodálatos, hogy nekünk sokkal nagyobb lehetőségünk van arra, hogy az egész Bibliát, az egész evangéliumot összefüggéseiben nézzük. És amikor arra térek majd rá, hogy itt mit jelent ki Jézus magáról, és mi a válasz reakció mondjuk Péter részéről, akkor könnyen mondjuk azt, hogy ó, hát ez a Péter. Nekünk mennyivel több lehetőségünk, több ismeretre való lehetőségünk van. És mégis hányszor ugyanebben a helyzetben esünk, mint ahogy Péter. De nem szeretnék előre szaladni, talán a visszatérve itt az előzményekre. Tehát úgy látom, hogy ezek a tanítványok, többek között Péter is, valami fajta kettőségben élhettek. Nem értették Jézus minden szavát, de követték őt. Követték őt, mégpedig ki a Gecsemáné kertbe, és az biztos, hogy ami ezután következik, az teljesen felforgatta az ő életüket. Teljesen felforgatta az addigi gondolkodásukat, teljesen felforgatta úgymond a mindennapjaikat is. Itt arról szól Jézus, hogy mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort és elszélednek a nyájjuhai. De miután föltámadtam, előttetek megyek Galileába. Mit jelent az, hogy megbotránkozni bennem? A csillafordításban úgy van, hogy megütközni bennem. Mit jelent az, hogy megbotránkozik valaki, vagy megütközik a másikon? Hát a másik része egy olyan cselekedetet lát, él át, amivel nem számolt, amit nem tud hova tenni, ami a társadalmi normában, az ő elképzelésében, a felfogásában nem fér bele. Talán ad hozzak egy mindennapi példát, ugye hát ez egy vicc, de sajnos megtörténik sokszor, hogy ugye az autópályán valaki fordítva hajt föl a forgalmi iránya ellentétesen ugye az autópályára. És ugye hát ez a vicc ez úgy hangzik, hogy a rádióban bemondják, hogy vigyázat, vigyázat, egy őrült szembe megy a forgalomba, és az őrült is hallgatja egy, mindegyik. Kérdés az, hogy melyik oldalról nézzük. Egy vagy mindegyik. Megbotránkozni. Tehát egy olyat jelent, amivel nem számol az ember, amit nem tart normálisnak, nem tart követendőnek. És Jézus itt azt mondja magáról, hogy megütköztök, megbotránkoztok bennem. És milyen érdekes az, hogy nem azt mondja, nem azzal kezdi ezt a kijelentést, hogy figyeljetek, én tudom, hogy én meg fogok botránkozni bennetek. Hanem azzal kezdi, mindannyian meg fogtok botránkozni bennem. Még itt is a tanítványok sorsa, a tanítványok jövője az, ami foglalkoztatja. Azért jelenti ki mindezeket a dolgokat. Nem magával foglalkozik, nem a maga sérelmeivel, a következő cselekmények miatti sérelmeivel, hanem még mindig a tanítványaival törődik. Milyen csodálatos ez első következtetésként talán levonni, hogy így van ez a mi életünkben is. Így lehet a mi életünkben is. Hogy Jézus akar velünk törődni. Akar személyesen foglalkozni velünk. Tanácsolni akar mindannyiunknak. Megbotránkozni. És egy ige jött elém ezzel kapcsolatban, az 1 Korintus 1.17-ből szeretném ezt az igét felolvasni. Úgy szól ez az ige. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözlünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá, Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent, a maga bölcsességében tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Bolondság. Itt az ige hirdetés erejéről van szó, ami nagyon sok embernek bolondság, de láthatjuk, hogy Istennek az ereje. De itt a megütközésről visszatérve, valóban sokan Jézus Krisztus életét, kereszthalálát bolondságként, megütközésként élik meg. Miért? Mert nem látják meg benne azt a személyes vonzatot, ami ott van a sorok mögött. Ahogy ezek a tanítványok is még nem értették meg, nem láthatták ennek a kereszthalálnak, ennek a váltságnak, a helyettes váltságnak a személyes voltát. Ezért botránkoztak meg Jézusba. De van tovább lépés. Nem kell itt megállni. Tehát mit jelent az, hogy megbotránkozni? Bolondság? Gott látni másik életében? Nem a saját gondolkodásomat követem, illetve saját gondolkodásomat követem, és nem fogadom el Jézusnak a gondolatát. Pedig, aki elfogadja Jézus gondolatát, elfogadja Jézus szavának az igazságát, az üdvözül. És még egy példát hadd hozzak, a Lukács 24.19.21-ből nem olvasom föl, de ugye az emmausi tanítványokról van itten szó. Azt mondja egy Jézus, hogy mindannyian megbotránkoztok bennem. Mit mondanak itt ezek az emmausi tanítványok, miután Jézus meghalt? És hallották az asszonyoktól, hogy feltámadt, de nem hitték el, nem tudták hova tenni. Az, hogy mi pedig azt hittük, hogy majd így ő fogja visszaállítani Izrael királyságát. Hogy Jézus fogja kiállítani. Jézus fogja visszaállítani. Izrael dicsőségét, Izrael királyságát. Őnekik is volt egy elképzelésük Isten tervéről, az Isten tervének a beteljesedéséről. Nekünk is van tervünk. Nekünk is van nagyon sokszor tervünk, gondolatunk, hogy hogyan kell, hogyan szeretnénk, hogyan gondoljuk mi az Isten munkáját a mi életünkben, mit szeretnénk tőle. Úgy gondolom, hogy mindannyian vannak ilyen gondolatai. És nagyon sokszor megbotránkozunk Jézusban, megbotránkozunk azért, mert nem azt kapjuk, nem az történik, amit mi szeretnénk. Pedig ő sokkal jobban tudja. Pedig ő neki igenis sokkal nagyobb előrelátása van, mint mindannyiunknak. Tehát a megbotránkozást összefoglalva talán úgy tudnám kifejezni, hogy Jézus azért mondja ezt a tanítványoknak, hogy ne a maguk gondolataiban, ne a maguk ösztönében, ne a maguk előrelátásában higgyenek, hanem fogadják el azt, amit ő szeretne adni. Fogadják el azt, amit ő kínál nekik a váltság által. Megbotránkozni. Én úgy gondolom, hogy Krisztus keresztje ma is megbotránkoztatja az embereknek a nagy részét. És egy Ervin Lutzer nevezető lelkipásztor foglalta ezt össze három pontban, hogy miért. Miért botránkoztatja meg a modern embert Krisztus? Először is azért, mert sérti a büszkeségünket. A kereszt már az ókorban is, a kereszt halál már az ókorban is, ugye a gonosztevőknek a, hogy mondjam, tehát a kivégzésnek a helye volt. Egy ember, a mai ember számára már nem tehető, nagyon, hogy mondjam, tehát nem élhető át ez valóságként, tehát hitelesen, de nem is hitelesen, hanem arra azt szeretném az egészből kifejteni, hogy ahogy akkor is egy megalázott volt ember, egy kiszolgáltatott ember volt az, akit keresztre feszítettek, ma is nehéz elfogadni azt, hogy a kereszt halál egy kiszolgáltatott ember, az helyettes váltság, amit Krisztus értünk elszenvedett, az a mi életünknek az alapja lehet. Hogy nem mi vagyunk azok, akik az életet kimunkáljuk magunkban, hanem el kell fogadni a kegyelmet. El kell fogadni azt az életet, amit Jézus Krisztus akar adni. Aztán sérti az értelmünket. Azért, mert a mai ember számára már nem a bűn a legnagyobb probléma, hanem a tudatlanság. Ugye nagyon sok mindent tudunk, de mégis nagyon sok mindent nem tudunk. És minél többet tudunk, annál bölcsebbnek tartjuk magunkat, de azokat a kérdéseket még ma sem tudjuk megoldani, amit a bűn okoz. Amit az Istentől való elszakítottságnak az állapota okoz. Ezt még nem lehet tudással, nem lehet bölcsességgel, nem lehet digitális vagy éppen ipari forradalommal elfedezni, helyettesíteni. Nem lehet. A harmadik, ami miatt nagyon sokan az emberek közül Krisztusban megbotránkoznak, az, hogy sérti az értékrendjüket. Mégpedig az, hogy Krisztus mindannyiunkért meghalt. Nem. És a mindannyiunkért az azt jelenti, hogy mindannyian rászorultak vagyunk erre a fajta kegyelemre. És sok ember úgy gondolja, hogy nem szorult rá erre a kegyelemre, mert jobb, mint a másik. Talán ez a kis kitérő után szeretnék visszatérni itt konkrétabban az ige szakaszhoz. Tehát Jézus azt mondja, hogy megbotránkoztok bennem, mindnyájan megbotránkoztok bennem. De olyan csodálatos, hogy ha tovább olvassuk ezt az igét, ugye azt olvassuk itt, hogy mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megverem a pásztort és elszíretnek a nyáj juhai, de miután feltámadtam, előttetek megyek Galileában. Mi a következménye annak, hogyha valaki megbotránkozik Krisztusban? Mi ennek a tanítványok életében a látható jele? Az, hogy szétszélednek. És valóban Isten nélkül mindannyian olyanok lehet, olyanok lesz, vagyunk, mint a Bírák könyvében, amit olvasunk, hogy mindenki azt tette, amit jónak látott. Mert nincs pásztor, nincs, aki összefogja a nyájat, nincs, aki terelgesse, nincs, aki védje, nincs, aki ápolja. Mindannyian ilyenek vagyunk Krisztus nélkül. És ezt a tanítványok bizony a saját bőrükön élték át, amikor Jézus Krisztust elfogták, hogy valóban szétfutottak. Milyen csodálatos az, hogy Jézus nem eddig mondja el a jövőt, hanem van itt egy csodálatos jövőkép is, amit felolvastam már többször a 32. versben. De miután föltámadtam, előttetek megyek Galileába. Nem annak kell egyikünk életében sem végződni, amit itt Jézus mond, és igazságként erre rájönni, hogy valóban olyan vagyok, Uram, nélküled, mint az elveszett bárány. Tétova, tanástalan, nem jó irányba menő, a szakadékba beleső, hanem itt azt mondja Jézus, hogy de, előttetek megyek, de én föltámadok, de én utat mutatok nektek, és veletek vagyok. Hadd térjek át Péternek a fogadkozására. Mielőtt azért áttérnék, azt hadd jegyezzem meg, hogy ez a 32. vers, ez egy nagyon bátorító vers. Ez egy nagyon bátorító vers, és ebben benne van az evangéliumnak a summázata, benne van az evangélium sűrítve, hogy mindenfajta nyomorúság ellenére van kiút, van győzelmes kiút. Mit tesz Jézus kijelentésére Péter? Elkezd fogadkozni. Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha nem botránkozom meg. Ugye itt olyan jelzők hangzanak el, amik nagyon fontosak, és szeretném egyenként egy picikét átbeszélni itt a testvérekkel. Talán az első, amit itt Péter meggondolatlanul mond, ha mindenki meg is botránkozik, én soha. Ez, hogy soha. Zitának van egy ilyen mondása, nem tudom, hogy honnét fakad, bevallom őszintén, most nem tudom, hogy ez a Bibliában van-e leírva, vagy egyszerűen csak egy közmondás, hogy soha nem mond azt, hogy soha. Hányszor átéljük mi is azt, hogy olyan történik, amit nem is gondoltunk volna. Nem is gondoltunk volna, amire eszünk ágában sem volt gondolni, hogy ez lesz belőle. És mennyire óvatos már az idő előrehaladtával, ahogy idősödik az ember, azért egyre kevésbé mondja ki ezt, hogy soha, ugye? Mert látja, hogy minden megtörténhet. Egyik pillanatra a másikra teljesen 180-kós fordulatot vehetnek az események. És mennyire jó azt látni is, hogy amikor Jézus elé járulunk nap mint nap, akkor van lehetőség megvizsgálni, hogy lehet, hogy ezt nem mondtuk ki, nem mondjuk ki, mert már tudjuk, hogy a szavainknak milyen súlya van Krisztus előtt, és tudjuk, hogy mennyit érnek. De mégis a soha nélkül is hányszor, de hányszor van olyan fogadkozás az életünkben. Oda viszünk Jézus elé, amit megígérünk neki, de nem tartjuk meg. De nem tartjuk meg. De nem tartjuk meg. Érdekes, hogy ebből a beszélgetésből, ami Jézus és Péter között zajlik, ez nekem az nagyon, tehát visszaköszönöm, hogy Péter mennyire nem ismeri önmagát. Mi ismerik önmagunkat? Ismerik mi önmagunkat? Ugye szerdán Mózes második könyvét vesszük, és ugye itt a Szent Sátornak a felszereléseiről volt szó, és ugye a Tomi szolgált, és többek között arról is szó volt, hogy ugye a rézmedencét, amiben ugye a papok a szolgált előtt ugye megmosták magukat, megtisztították magukat, ezt a rézmedencét ugye nagyrészt azokból a réztükrökből öntötték, ami az asszonyoké volt. És ugye itt elhangzott az is, hogy ugye milyen az ige. Milyen az ige igazándiból? Olyan, mint egy tükör, ami oda tartódik elénk. És hogyha belenézünk, akkor két lehetőségünk van. Vagy az igazságát, az ige igazságát látjuk meg benne, vagy pedig ugyan meghalljuk az igét, de aztán úgy teszünk, mintha nem is hallottuk volna meg. Péter nem Jézus kijelentésének az igazságára figyel, hanem a saját igazságát bizonygatja. A saját igazságát bizonygatja. De jó tudni azt és jó látni azt, hogy nekünk szükségünk van az ige igazságára. Mert ez mutatja meg a valódi énünket. Ez mutatja meg igazándiból azt, hogy mi milyenek vagyunk. A valódi arcot, a valódi képet mutatja meg számunkra. Péternek bele kellett néznie ebbe a valódi tükörbe bukás által. De az a csodálatos, hogy az ige nem csak úgy tud munkálkodni, hogy bukás által, hogy az ember fölismeri azt, hogy Uram, neked megint igazad volt, hanem előre figyelmeztet, előre tanácsol, előre vezetni akar minket. Mindahogyan a pásztor is ki akarja kerülni, vezeti a nyáját a veszélyek, a szakadékok mellett. Péter ígér valamit, amit nem tud betartani, és erre később rájön. Péter fogadkozik. Miért fogadkozik az ember? Miért fogadkozik az ember? Valahogy egy ilyen kettősséget látok. Miért fogadkozik az ember? Mert minthogyha maga is tudná az, hogy nem... nincs teljesen tudatában annak a, tehát nincs teljesen a kezében az a fajta erő, az a fajta tisztánlátás, ami képessé teszi őt arra, hogy az a cselekvés, amit ő ígért, azt ő meg is tegye. És itt szeretnék egy picikét arra kitérni, hogy miért van ez. És én azt látom, hogy azért van ez, mert mindannyiunkban bent van az a fajta vágy, hogy önmagunkhoz hűek tudjunk lenni, és az önmagunk kijelentéséhez hűek tudjunk lenni. Hát mindannyian szeretnénk azt, hogy amit kijelentünk, az meg is történjen. Miért? Mert akkor egy olyan kép alakul ki rólunk, hogy igen, ez az ember minden szava áll. De képesek vagyunk erre? Nem vagyunk képesek erre. Egyedül Isten képes erre. Miért akarjuk mi ezt? Ez is a bűnesetből fakad. Abból fakad, hogy a sátán ugye azt mondta, olyanok lesztek, mint Isten. Ez a vágy is abból fakad, hogy ahogy Isten minden szava megáll, igenek és ámenek, és nem emberő, hogy hazudjon, ezt az ember saját maga ereje által is szeretné utánozni, de nem képes rá, mert erre csak Isten képes. Amikor valaki fogadkozik, akkor úgymond magát erősíti, hogy majd ő megcselekszik, majd ő a saját erejéből. De nagyon könnyen, mint ahogy Péter is, egy néhány órán belül meg kellett látni azt, hogy mennyit ér a saját ereje, mennyit ér az önbizalma, mennyit ér az önnön erejébe való hit. Mennyit ér? Miért bukott el Péter? Azért bukott el Péter, mert ebben az önigazságban és önmagában bízott. És még egy dolog van, amit szeretnék idehozni a testvérek elé. Azért is bukott el Péter, mert elszakadt Isten szeretetétől. Isten szeretete, Krisztus szeretete feltétlen szeretet. Itt nem azért mondja el ezt, nem azért válaszol, nem azért mondja el Jézus az igazságot Péterre szembe, mert el akarja ítélni. Hanem mert szereti. Viszont az ember, amikor az Isten szeretetétől elszokad, akkor az önigazságát próbálja minden körülmények között megvalósítani. De tudjuk azt, hogy az önigazság az rombol, az nem épít. Csak Krisztus szeretete tud minket is, és minket is építeni, fölépíteni. Az ember, amikor fogadkozik, akkor az értékességét akarja bizonygatni. De milyen csodálatos az, hogy van egy sokkal nagyobb elfogadó szeretet, amiben bele lehet kapaszkodni. És a megfelelő helyre, a tökéletes helyre lehet betagozódni. Értékes az ember? Igen. Értékes az ember, mert Jézus Krisztus pont a kereszt halálával bizonyította, hogy ő már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Értékes az ember? Igen, az Isten szemében értékes az ember. De mennyivel nagyobb érték ez, mennyivel nagyobb szeretet, mennyivel nagyobb inspiráló erő ez, mint hogyha magunk erejében bízunk, ha magunk fogadkozását akarjuk foggal körömmel megvalósítani. Mennyivel jobb ebbe bele integrálódni, így mondjam, ezt elfogadni, mint minden körülmények között, minden erővel fogcsikorgatva azt bizonygatni, hogy Uram, ez megy nekem magamtól is. Péter azt hitte, hogy ez megy magától is, és elbukott. Mi mit gondolunk a saját életünkről? Megy magunktól is? Vagy pedig ebbe a feltétel nélküli szeretetbe akarunk nap mint nap belekapaszkodni? Az is érdekes, testvérek, amikor az ember a saját életére néz, hogy az a fajta bukás, amit itt Péternél olvasunk, ami a fogadkozással kezdődik, ez igenis, nem tudom a testvérek, hogy vannak vele, de arra kellett rájönnöm, hogy ez az életem része, ma is. Annak ellenére, hogy hívő vagyok. Nagyon sokszor én akarok megvalósítani valamit, én akarok bebizonyítani valamit, én akarok megcselekedni valamit. Itt nem arról van szó, hogy a hívő ember ne tegyen semmit, tegye föl a kezét és majd várja a sürgalambot, hanem a vezetést, a Szent Szellem általi irányítást az ember nem adja át naponta. És az ott kezdődik, hogy amit Dávid is megvallott, hogy én bűnös ember vagyok. Ott kezdődik. Ott kezdődik, hogy az Isten tudjon engem használni. Péter önmagához akart hű lenni, nem Jézushoz. Erről a fogadkozásról még hadd hozzak egy igét ide, a Prédikátor 10.14-ben olvassuk. Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? Valóban. Azt hiszem, hogy ennek az igazságát is átéli az ember nap mint nap. Tehát Péter fogadkozik, és látjuk, hogy mi lesz az eredménye, de tekintsünk előre egy picikét. Azt mondtam, hogy ennek a ige szakasznak a központi gondolata ez a 32. vers, ahol jövőképet ad Jézus mindannyiunknak, a tanítványoknak is. Nézzünk kicsit előre Péter életében. Látjuk a bukást, először a fogadkozást, aztán a bukást, és nézzünk előre egy kicsikét Jézus feltámadás után a Genezáreti tóra, amikor ugye ott vannak, elmennek halászni, és Jézus megjelenik náluk, megjelenik előttük, és ugye Jézus kérdést tesz föl Péternek. Azt a kérdést teszi föl, hogy szeretsz-e engem? És itt a személyes névmásoknak a változására szeretném fölhívni a figyelmet. Ebben a mai ige szakaszban Péter többször is beszél arról, hogy én majd aztán, én soha meg nem botránkozom. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem. Itt ugyan nincs kiírva az, hogy én, de itt is saját magáról, hogy ő nem, én nem foglak megtagadni téged. Hogyan változott meg ez a Péter? Itt azt látjuk, hogy a saját erőből fakadóan, a saját önbizalmából, a saját önigazolásából fakadóan jelenti ki ezt Jézusnak, hogy ő aztán, ő, én. Mit olvasunk ott? Mit olvasunk ott a feltámadás után? Ott már nincs ilyen, hogy én. Ott már nem mondja Jézusnak azt, hogy én szeretlek téged. Ott már csak egyetlen egy személyes névmás hangzik el. Uram, te tudod. És ez mekkora személyiségbeli átfordulást mutat. az, hogy az énről eljutott oda, hogy Uram, Te tudod. Mindannyiunknak ide kell eljutnia. Mindannyiunkat naponta ide akar Krisztus eljuttatni az ő szeretetével. Hogy én tudom helyett, Uram, Te tudod, mire van szükségem. Hogy átadni azt a fajta óemberi természetet, ami igenis uralkodni akar nap mint nap az életünk fölött. Tehát látjuk Péterben ezt a fajta változást, és olyan csodálatos, hogyha ez a fajta változás ott lehet minden nap az életünkben. Péternek ezt meg kellett harcolni, ez nem jött ingyen. A mi életünk is ilyen. Ennek a felismerése, ez nem jön ingyen. És miért gondolom ezt? Mert Péter úgy gondolta, hogy az ő ereje elég. Az ő hűsége elég nagy. De lehet, hogy a mi életünkben az alázat hiánya, vagy az indulatosság jelenléte figyelmeztet arra, hogy semmivel nem vagyok különb, mint Péter. Minden nap ezt a fajta én hangsúlyról át kell állnom a te hangsúlyra. Péter fogadkozásában úgy gondolom, hogy magunkra ismerhetünk. Tehát látjuk, hogy Péter mennyire magában bízik, és még egy dolgot tesz, ami úgy gondolom, hogy erősíti ezt a teljesen rossz irányt, ezt a bűnös gondolatot, hogy nem csak magát teszi meg a megvalósulásnak az alanyává, hanem másokat magát mások fölé emelít. Azt mondja ugye, hogy ha mindenki meg is botránkozik, én nem, Uram, én nem. Ha mindenki meg is botránkozik bennem, én soha nem botránkozom meg. Valóban mennyire csalárd a szív, amikor nem Jézus igazságához, hanem a másik életéhez akarja az ember magát hasonlítani. Mennyire helytelen és mennyire hamis képet mutat ez a fajta gondolkodás is. Néhány igét szeretnék felolvasni Jézus főpapi hibájából, ami ide kapcsolódik. János 17:17-ben azt olvassuk, amikor Jézus az ő tanítványaiért könyörög, amikor ő már tisztában volt hogy őt cserben fogják hagyni. János 17:17-ben. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba, én őértettük, oda szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Jézus, amikor Péternek ezt kijelentette, hogy bizony ő megfogja nem is olyan sokára háromszor tagadni, az igazságot jelentette ki. De milyen az Isten igéje? Az igazsággal szembesíteni akar minket, de meg is szentelni akar. Amikor elfogadjuk ezt az igazságot, akkor átváltozik az életünk. És ugye itt a római levélből, a harmadik fejezetből szeretném még ehhez felolvasni. Egyrészt Róma 3:23-ból mindenki vétkezett és hiába van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. Mindenki vétkezett. Ez is egy olyan fajta igazság, amelyet sokan nem fogadnak el. De ez az alapja annak, hogy a kegyelmet az ember megtalálja. Ez az alapja, ez az első mozzanata az ige igazságának, hogy ezt mi beismerjük naponta. Nincs vége ennek a történetnek, látjuk majd, és azért olvastam föl hozzá még Lukács evangéliumából a párhuzamos igehelyet, mert itt látunk egy olyan dolgot, ami nagyon szorosan hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy mi történik a háttérben. Látjuk azt, hogy amikor az önigazságunkba, Péter is az önigazságában bízott, akkor jött a bukás. De mit tesz Jézus? Itt azt olvastuk, hogy imádkozik érte. Imádkozott Péterért. Miért? A sátán kikértéteket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hízed. Ezért, ha majd megtért, erősítsd. Megtérsz, erősítsd atyáidat. Tehát itt egy szellemi harcról beszél Jézus Krisztus. Mindannyiszor, amikor nem mellette döntünk, akkor az azt jelenti, hogy a sátánnak jóval nagyobb, hogy mondjam, tehát kiszolgáltatjuk magunkat a sátánnak. Ha nem Isten szeretetében, Krisztus szeretetében maradunk meg, ahogy Jézus mondta, megint csak visszatérve a főpapi imájára, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Ha nem ebben akarunk maradni, akkor kiszolgáltatjuk magunkat egy nagyobb szellemi hatalomnak. Mi ennek a következménye? Hogy ő bizony meg akar rostálni minket. Ő akar el akar tántorítani minket az Isten szeretetétől. Ő azt akarja bebizonyítani minden áron, hogy nem vagyunk méltóak a kegyelemre. De milyen csodálatos az, hogy itt azt mondja Jézus, hogy én imádkoztam, én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hitet. Jakab levelében olvassuk, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És itt két jelző van, amit még szeretnék a testvérek elé idehozni. Az, hogy igaz ember és buzgó könyörgésének. Ki az igaz ember? Amit a római levélből felolvastam. Az, aki az Isten felajánlott kegyelmét, ingyen felajánlott kegyelmét Jézus Krisztusban magáénak elfogadja. Magáénak érzi. Az Isten ingyen igazítja meg. És mi van még itt a másik? Buzgó könyörgésének. Mit látunk Jézus életében? Még az utolsó pillanatban, és ott a Gecsemánei kertben, mert a következő részekben olvassuk. Imádkozott egyrészt azért, hogy múljék el tőle a pohár, de imádkozott az ő tanítványaiért is. Milyen nagy ajándék ez, milyen nagy bátorítás ez mindannyiunk számára, hogy Jézus Krisztus így imádkozik mindannyiunkért is, amikor próbálma vagyunk, amikor elbuktunk, amikor az önigazságunk elszakított Isten szeretetétől, hogy visszataláljunk hozzá. Milyen csodálatos az, hogy valóban ez a 32. vers, ez nem a bukásról szól, hanem Jézus győzelméről szól. És mindannyiunk életében ez a győzelem, ez minden nap valóság lehet. Akárhányszor bukunk is el, ahogy Jézus mondja, amikor kérdezik tőle, hogy hányszor kell megbocsátani. 70-szer, 7-szer. Mi hányszor próbáltunk már a saját erőmből valamit megvalósítani, és hányszor buktunk el. De jó tudni újra és újra ennek a bizonyosságát, hogy Krisztus kegyelme és szeretete nagyobb. Nagyobb a mi bűneinknél. Nagyobb, erősebb, hatalmasabb. Péter is ebben bízhatott, ezt láthatta majd meg, ezt érthette meg, illetve azt, hogy hittel kell elfogadni a váltságnak az erejét. Jó úgy olvasni ezeket az igéket, hogy magunkra ismerünk, hogy beismerjük, hogy mi is Péterek vagyunk, hogy én is Péter vagyok. De jó látni azt is, hogy ott van a feltámadás, ott van a győzelem lehetőség ezekben az igékben. Adja az Úr, hogy mindannyiunk számára minden nap ezek a felismerések a vér alá, az életünknek a vér alá vétele, és ennek a kegyelemnek a nagysága egyre közeledjen Jézus Krisztushoz, segítsen mindannyiunknak az életében ezt a megszentelődési folyamatot egyre és egyre jobban átélni, és ezért hálát adni őneki, és szolgálni őt. Amen.